Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Caritas Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű segélyprogramja közel 30 ezer családnak nyújtott segítséget a karácsonyi időszakban, közölte a szervezet csütörtökön a Magyar Távirat irodával. Mint írták, a Caritas segélyprogramja ismét bebizonyította, hogy az együttérzésnek és az egymás iránti felelősségvállalásnak valódi, kézzelfogható ereje van. Az országos összefogás eredményeként közel 30 ezer család részesült közvetlen segítségben az adventi időszakban. A Caritas munkatársai és önkéntesei az ünnepek előtt és azt követően is azon dolgoztak, hogy a téli krízis helyzetekben senki ne maradjon egyedül a gondjaival. Élelmiszerrel, tüzelővel, melegétellel, kályhával, fenyőfával és karácsonyi ajándékokkal segítették a nélkülözőket. Miközben gyermekek ezreinek és nehéz helyzetben élő családok tízezreinek tették emberibbé és reménytelibbé a mindennapokat, országszerte és határon túl. Ismertették. A szervezet munkatársai és önkéntesei közel 22 ezer tartós élelmiszercsomagot adtak át, összesen 165 ezer kilogramm élelmiszert, és több mint 12.500 adag melegételt juttattak el a rászorulókhoz. A segélyprogram részeként országosan több jótékonysági esemény is zajlott, több egyházmegyei Caritas központ szervezésében. A budapesti Szent István Bazilikában rendezett a Remény Fényei rendezvény bevételét rászoruló családok támogatására és nehéz sorsú gyermekeket segítő fejlesztési programokra fordítják 2026-ban. A Katolikus Caritas a téli hónapokban általános céllal továbbra is fogad adományokat. Sólyog Tamás köztársasági elnök Egyesült Királyságbeli munkalátogatásán Edinburghben élő magyarokkal találkozott, majd ellátogatott a Skót Magyar Tudós Társasághoz. Az államfő erről közösségi oldalán számolt be. Sólyog Tamás azt írta, egyik legfontosabb küldetésének tartja, hogy megszólítsa és bemutassa azokat, akik ugyanaz anyaországtól távol élnek, de sosem felejtették el, hogy az országhatárokon átnyúló 15 milliós magyar nemzethez tartoznak. Az Egyesült Királyságban élő magyarok között találkoztam olyanokkal, akik programokat, iskolát szerveznek, vagy éppen egyetemen oktatnak, fűzte hozzá a köztársasági elnök. Köszönettel tartozunk nekik, amiért itt a felföldön nem csak őrzik a magyar kultúrát, de tevékenyen hozzájárulnak annak népszerűsítéséhez és továbbadásához is. Az államfő a Tudós Társaság látogatásához kapcsolódó bejegyzéséhez azt írta, a 2024-ben megalakult Skót Magyar Tudós Társaság célja a több területre kiterjedő együttműködés szorosabbra fűzése és támogatása Magyarország és Skócia tudományos közösségei között. 100 000 számra kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe a családok, ha egyáltalán nincs semmilyen rezsicsökkentés Magyarországon, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban péntek reggel. Orbán Viktor elmondta, ha nem vezetik be a januári rezsistoppot, akkor 30%-kal vagy annál is többel nőtt volna a családok rezsiszámlája. Ma Magyarországon az egy különleges dolog, hogy van egy olyan rendszer, ami sok vitát vált ki a nemzetközi energiacégekkel, és ami az energiarendszeren belül keletkező profitot elvonja és visszaosztja támogatás formájában úgy, hogy leszorítja az árakat, mutatott rá, hozzátéve, ez egyedülálló rendszer, amiért minden évben meg kell harcolni, mondta Orbán Viktor. A kormányfő azzal indokolta, hogy mindenkire vonatkozik a rezsistop, ha nem alkalmaznak egy általános szabályt, akkor rengeteg igazságtalanság jött volna létre, és elköltenek rengeteg pénzt, az emberek pedig úgy érezték volna, hogy igazságtalan lett a rendszer. Elindult a próbagyártása a BYD szegedi elektromos autókat előállító üzemében, jelentette be Botka László polgármester. A politikus a Közéleti Kávéház évadnyitó rendezvényén elmondta, a cég már 960 munkavállalót felvett szegedi gyárába, 70%-uk magyar dolgozó, nagyobbik részük szegedi. A gyár termelése több év alatt fut majd föl a tervezett szintre, ezzel párhuzamosan bővül a foglalkoztatotti létszám is, fűzte hozzá a városvezető. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős, borult, párás idő várható, helyenként gyenge csapadékkal. Jellemzően eső valószínű. Ez az Észak-Dunántúlon válthat havazásba. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Zemplén térségében élénk marad az északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű. Estére mínusz 1 és plusz 4 fok közé hüll le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Buklep kiadó gondozásában jelent meg Sziklainé Lengyel Zsófia könyve, a 88 történet 44-ből. Szabó Máté rendezésében látható az Igazából komédia a Pesti Színházban. Február 2-a és 8-a között rendezik meg a 45. magyar filmszemlét. A versenyfilmek között láthatjuk a Sós Bálint Dániel által rendezett Minden rendben című filmet is. És január 22-e óta játsszák a mozik K.L. Csaba zenés, táncos, romantikus filmjét, a Magyar menyegzőt. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Történet 44-ből. Epizódok, holokauszt túlélők és embermentők emlékeiből. Ez a címe Sziklainé Lengyel Zsófia könyvének, ami a Buklep gondozásában jelent meg. A fülszöveg ajánlása szerint a műben túlélők és világ igaza címmel kitüntetett embermentők idézik fel 80 plusz 8 történetben. Mit jelentett gyerekként vagy fiatal felnőttként a zsidó üldözés idején élni Magyarországon, vagy ott, ahová a korszak kiszámíthatatlan eseményei sodorták őket. Sziklainé Lengyel Zsófia könyve mindazokhoz szól, akik szeretnék megismerni az 1944-45-ös események egy fontos szeletét. Méghozzá nem a tankönyvekből, hanem az azokat átélők saját hangján. Az íróval beszélgettem.
Hogy jutott eszedbe megkeresni olyan holokauszt túlélőket, akik már nagyon idősek, hogy érdemes lenne a történeteiket egy ilyen könyvben megírni?
Elmentem az Életmenete Alapítvány szervezésében egy diákcsoportot kísérni. Az Életmenete az egy örömünnep, ha úgy vesszük ebben a nagyon csúnya történetben. Az a lényege, hogy az életet ünnepli, azt, hogy a holokauszt ellenére is van élet tovább, és hogy vannak leszármazottak. Ez az Életmenete van Budapesten is, illetve Auschwitzban is, és még sok más országban és városban. Mi egy olyan úton voltunk, ami nagyon különleges volt. Több diákcsoport voltál ugye én az egyiknek a kísérőjeként, ahol a budapesti menet után elmentünk Auschwitzba, illetve meglátogattuk Rakót is, de Auschwitzban volt a legfontosabb menet nyilván. Az A menet, ami Auschwitzból Birkenauba, az alatt a 3 kilométer alatt, amit sokan megtettek abban az időben is. Mi ugyanazt az utat megtettük gyalog zászlókkal és sok fiatallal, akik egy ilyen fiesztaként élték ezt meg. És utána rögtön elrepültünk Izraelbe, ahol Jeruzsálemben is részt vettünk ezen az életmenetén, és emellett egy nagyon gazdag programban volt részünk. Nekem, mint az igaz történetek szerelmesének, már akkor szöget ütött a fejemben, hogy azt láttam, hogy a gyerekek is bármennyire is tetszik nekik a program, ennek ellenére is, tehát nem csak nekem, mint kísérőnek, hanem nekik is, mint diákoknak, az volt a legmeghatározóbb élményük, hogy találkozhattak túlélőkkel, és ők ott nekünk meséltek. Tehát leültünk szembe David Gurral mondjuk, aki most már 100 éves lesz lassan, akkor volt 94, és arról mesélt nekünk, hogy ő 17 éves korában, hogy működtetett egy papírhamisító mobil üzemet Budapesten. Vagy Hava, aki arról mesélt nekünk, a saját maga által alapított múzeumban egyébként, a Magyarországról elszármazott zsidóság emlékmúzeumában, amit Szvát városában működik, hogy ő a testvérével hogyan hurcolt végig egy Szardinia konzervet Budapesten a gettóba, és aztán mi lett azzal a konzervvel. Elképesztően erős történet voltak ezek, és mindegyikben volt egy tárgy. Én így kitaláltam, hogy akkor egy tárgy köré építve ezeket a történeteket meg kéne osztani másokkal is, nem csak azzal a 50-60 gyerekkel, akivel éppen ott voltunk, hanem sokakkal. Egy év múlva így a tettek mezeire is léptem, pont jött a Covid, de ennek ellenére felvettem a kapcsolatot túlélőkkel, és a legtöbbjükkel Zoomon beszélgetve elmesélték a történetüket, és kiválasztottunk közösen egy 2 vagy akár 3 olyan epizódot, olyan történetrészletet, ami egy-egy tárgyhoz kapcsolódik, és amit én megírtam, de természetesen az ő elmondásuk alapján és egyes szem első szemében, hogy aztán ezt közre is adjuk. Eleve ez volt a cél, hogy ez egy ilyen történelmi ismeret terjesztő könyv legyen, amit én műfajilag mondjuk egy ilyen történelem könyvnek mondanék, egy kiegészítő anyagnak, ha úgy tetszik.
Hogy jutottál el a holokauszt túlélőkhöz? Nem lehetett ez könnyű már a Covid idején sem, hiszen addigra már eltelt úgy nagyjából 75 év a háború vége óta. És akik a holokausztot megjárták, vagy a gettóban túlélték azt az egészen borzalmas nyilas időszakot, míg nem beérkeztek végre az oroszok, és felszabadították Budapestet, tehát azok már rég nem élnek. Tehát gondolom nem volt könnyű egyáltalán az alanyokat megtalálni, és olyan alanyokat találni, akik ténylegesen érdemben jól el tudják mondani a történeteiket.
Érdekes módon, akiket találtam, és akik kötélnek álltak, és majdnem mindenki szívesen beszélt nekem, még így is, hogy nem is tudtunk személyesen találkozni. Mindannyian úgy gondolták, hogy szívesen megosztják azért, hogy tágabb körben is tudjanak erről. Őket eleinte alapítványokon keresztül kerestem meg, és aztán egymásnak adták a kilincset, illetve nekem is voltak olyan ismerőseim, akik tudtak adni kapcsolatot túlélőkhöz, és így jutottam el egyre többekhez, nagyon sok olyan emberhez, akik akkor még gyerekek voltak, főleg a budapesti gettó történetek szereplői akkor gyerekek voltak leginkább, de eljutottam olyanokhoz is, akik haláltáborban voltak, akik deportálva voltak, akik munkaszolgálaton voltak, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 20-25 évesek voltak akkor. Úgy építettem fel végül a könyvet, hogy azoknak a történetével indul a könyv, akik akkoriban a legidősebbek voltak, és eljutunk egészen a 80. történetig, ahol az illető, aki elmeséli a történetét, ő már nem emlékezhet saját maga erre a történetre, ugyanis ő egy deportáló vonaton született. És ez volt 80 történet, és aztán akikhez még nehezebb volt eljutni, és még jobban örülök, és még unikálisabb, hogy eljutottam hozzájuk, ők pedig a plusz 8 történetnek a szereplői. Ők azok az embermentők, akik az izraeli Yad Vashem intézettől megkapták a világ igaza kitüntetést azért, mert embereket sikerült megmenteniük a vészkorszak alatt. Ők nagyon kevesen vannak, hiszen akkoriban 11-19 éves gyerekek voltak. Az azt jelenti, hogy most 101-2 éves a legidősebb, aki még él közülük, és 95 a legfiatalabb, azt hiszem. Mire most 2026-ban beszélgetünk, már csak 4-en élnek.
80 történet van, 50 szemétől, ahogy mondtad. Tehát ugyan nyilván egyszerre elmesélték, de te külön bontottad a történeteket, méghozzá a szervező elvet szerint, hogy valamilyen tárgyhoz kötötted az adott történetet. Egyébként ez egy nagyon jó szerkesztői megoldás szerintem, és egészen speciális szerkesztői megoldás, hogy egy tárgyon keresztül lássunk rá arra, hogy sokszor milyen apróságoknak, milyen fontos jelentősége van, és mennyire sok múlik a véletleneken, az esetlegességeken, a túlélési ösztönön, a szerencsén, hogy tényleg most belekerülök abba a borból hazajövő első menetbe, lásd Radnóti Miklós, vagy csak a másodikba, és akkor túlélek.
Igen, nagyon-nagyon sok szerepe volt a véletlennek nyilván. Ezek a tárgyak azért jöttek, mert én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy a fiatalokhoz elérjünk vele, és láttam, hogy a gyerekeknek, akikkel ezeknek a történeteknek az első csiráit ugye hallgattam személyesen ezen az életmenete úton, nekik is így nagyon erősen megmaradt, és ezeken a tárgyakon keresztül tudták újra felidézni, vagy megérteni ezeket a történeteket. Úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy ez egy jó rendező elv lesz. Az, hogy most pontosan hány emberrel beszélgetek, ez nem volt előre fix, hanem valóban így alakult, hogy az interjú során úgy kiemelkedett egy-két epizód, egy-két tárgy, és akkor megbeszéltük, hogy ezeket így szerkeztem meg. Nyilván megnéztük együtt a szöveget, tehát ők jóvá hagyták azt a szöveget, amivel végül megjelentek ezek a történetek, és akkor van, akitől kettő is bekerült, netán három, egy-két esetben négy is. Ez attól is függ, hogy mennyire volt változatos az a pár hónapjuk, amit megéltek és túléltek, és örülök neki, hogy ezt választottuk, azért is, mert azt remélem, hogy majd, ha interaktív órákat vagy foglalkozásokat tarthatok ennek a könyvnek a történetei alapján, akkor nagyon könnyű lesz ez alapján beazonosítani egy-egy történetet és foglalkozni vele. Azt gondolom, hogy az, hogy egy Szardinia konzerv vagy egy bőrönd, arról mindenkinek van egy elképzelése, és nem fog rosszat tenni senkinek. Egy hétköznapi tárgynak a nem hétköznapi történetét megismerheti, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból könnyebb magukkal vinni azoknak az embereknek ezeket a történeteket, akik eddig abszolút nem kerültek közelébe ennek a témának.
Mondod ugye, hogy szeretnéd iskolákba elvinni ezt a te történelmi olvasókönyvedet, amit egy nagyon-nagyon fontos fogalomtár is kiegészít, és eligazítja azokat, akiknek fogalmuk sincs még, talán töltelmből se jutottak el odáig, hogy tudják pontosan, mit jelent az, hogy holokauszt, hogy mit jelent az, hogy deportálás, mit jelent az, hogy horti korszak, mit jelent az, hogy munkaszolgálat, és így tovább. Rengeteg szócikk van, komoly magyarázatok vannak, de ami még a fiatalokat segíti abban, hogy könnyebben emészszék ezt az egyébként nagyon súlyos történethalmazt, amit ajánlasz ebben a könyvben, hogy rövidek ezek a fejezetek. 1-2-3 oldal. Mondhatni, könnyű olvasni őket. Mondjuk az ember kezébe veszi a könyvet, most elolvasok egy történetet, kettőt leteszem, holnap tudom folytatni, nem feltétlenül kell sorrendbe olvasni. Tehát ezek mind megkönnyítik a befogadást, és gondolom ez is egyik szempontod volt.
Igen, ez nagyon fontos szempont volt. Most már mondhatom, hogy a visszajelzések alapján az egyik típus az, aki tényleg nem tudja letenni, és bármennyire is nehezek néhol a történetek, egyszer-kétszeri alkalomra elolvassák, tehát több olyan levelet kaptam, hogy két ültőhelyemben elolvastam, és van a másik, ahol meg inkább az jellemző, hogy egy-két történetet tud a lelke egyszerre befogadni, és elő-előveszi újra, és ilyen szép lassan olvasgatja, és itt nincsen jobb vagy rosszabb. Azt gondolom, hogy pont ezért jók ezek a rövid történetek, mert arra is alkalmas, hogy egy holokauszt áldozatainak emléknapján mondjuk egy iskolában megemlékezést tartsanak belőle, mert ha minden gyerek csak egyet olvas el, már akkor is egy osztályban elolvasnak 20-25-30 történetet, és gazdagabbak lesznek általa, és tanulnak valami olyat, amit egyébként nem tanulnának. És ezért készült igen a fogalomtár, hogy abszolút eligazodjanak a fiatalok is, de ami az érdekes, hogy pont azért, mert ez volt a célom vele, hogy a témában teljesen járatlan embereknek is hasznos legyen ez a könyv, és érthető legyen minden árnyalata egy-egy történetnek. Ezért úgy írtam meg a fogalomtárat, hogy abban azok a fogalmak, amik 300 fogalomról van szó egyébként, tehát egy tényleg nagy fogalomtár, hogy abban teljes körűen lássuk az erre a vészkorszakra vonatkozó jelentéseket, és nem csak szótárszerű adatok szerepelnek, vagy kifejezések szerepelnek benne, hanem olyan fogalmak is, amelyek egy normál szótár biztosan kimaradnának, mondjuk az, hogy nem jöttek haza. Ez egy olyan kifejezés, aminek ebben a korszakban nagyon nagy jelentősége van, és nagyon megmutatja annak az árnyalt, mi volt, tehát, hogy miért beszélnek így túlélők egyes családtagjaikról. Ezt fontos érteni ahhoz, hogy elolvassuk a történeteket, amelyeknek a végén sokszor előfordul ez a mondat, hogy édesapám nem jött vissza, vagy a nagyszüleim nem jöttek vissza. És ezt csak úgy lehet megérteni, hogyha elmondjuk, hogy mi áll e mögött a mondat mögött, mi az a plusz jelentés, amit hordoz ez a mondat.
Lehet-e még folytatni ezt a könyvet?
Szerintem lehet, ha ez mondjuk minden iskolába bekerül, de nagy álom ez, de milyen jó lenne, akkor el is fogyna az első adag, és akkor lehetne újra nyomni. Vannak még történeteim, vannak, amik nem kerültek be a könyvbe, mert időközben találkoztam velük, amikor már összeállt a 80 túlélő történet. Hát az embermentő történetekből már nem lesz több, mert ott tényleg mindenkivel beszéltem, aki még él. Szóval lehetne még folytatni, akár úgy is, hogy még egy csokorra való hasonló történetet, akár a további korszakaikat ezeknek az embereknek, mert az is nagyon érdekes, hogy mondjuk a családba ki hogyan adta tovább ezt a történetet.
88 történet 44-ből. Epizódok holokauszt túlélők és embermentők emlékeiből. Sziklainé Lengyel Zsófia beszélt a Booklab kiadó gondozásában megjelent könyvéről. Az író magát elsősorban történetmentőnek tartja, aki megalapította a történetmentő vállalkozást is, hogy megírja magánszemélyek vagy akár cégek történetét, alapos személyes interjúk, esetleg további kutatások alapján. Hogy hogyan dolgozik, arról is szó esik majd a szombati kávéházban. Tartsanak tehát velünk holnap 16 óra 5 perckor. Igazából komédia. A Pesti Színházban látható Ellen Ackburn drámája, ami a valamikori, nem túl távoli jövőben játszódik, amikor a televíziós szappanoperákat már nem emberek, hanem a mesterséges intelligencia írja, a szerepeket pedig erre a célra kifejlesztett androidok, úgynevezett aktoidok játsszák. Komédiák már nem készülnek, mivel ezek a robotok bármi illúziókeltően is utánozzák az emberi viselkedést, humorérzékkel egyáltalán nem rendelkeznek. Ám egy napon a tévéstúdióba ellátogató ifjú író az egyik meghibásodott robotlányban meglátja a vígjátéki potenciált. Az előadást Szabó Máté rendezte, vele beszélgettem. Igazából komédia. Ellen Ackburn egy ma is élő, Angliában élő idős író, majdnem 90 éves már. Ezt a darabját 1998-ban írta, és meglepően jól előlegezte meg a jövőt. Vele borzog az ember, hogy tényleg, hogy tudta ő ezt látni előre. Itt a mesterséges intelligenciáról van szó, a robotokról, akik úgy viselkednek, mintha emberek lennének, és mégse. És ez a jövő, ez nagyon itt van. Te választottad ezt a darabot?
Nekem ezt ajánlotta egy olyan dramaturgia a színháznak, Hásin Kilda, aki engem ismert már régóta, és úgy érezte, hogy ismerve a Víg Színházat, és ismerve engem, hogy ez egy szerencsés találkozás lehet. Nekem érdekes az, hogy valójában a tudománytól várjuk sok esetben a jövőnek a prognosztizálását, és közben pedig a művészet meg valahol képes arra, hogy ilyen módon megragadja azt, ami lehetséges, egyszerűen csak tovább gondolva az emberi lehetőségeket, és ez valóban ezt tette 98-ban az Ackburn. Nyilván piciket módosítottunk rajta, de azok tulajdonképpen a lényeget tekintve nem jelentősek, és valóban, amiről ez a darab szól, arról a korról, tehát pikpak itt van. Én is úgy érzem, hogy ez egy lehetséges jövőkép.
A mesterséges intelligenciával szerintem még nem tudjuk, hogy mit kezdjünk, miközben lehet, hogy már 4-5 év múlva ez lesz a mindennapi életünknek az abszolút meghatározó eszköze, és teljesen átírja az emberi kapcsolatainkat, és lehetőleg mindent, amit eddig gondoltunk úgy nagyjából a világról, és ennek lehet pozitív és negatív kimenetele. Nekem simán benne volt ebben az évben darabban, hogy ennek nem lesz pozitív kimenetele.
de mégsem így lett.
Én azt gondolom, hogy szinte közhelyszámba megy az, hogy negatív utópiát festünk le a rendelkezésre álló élményekből, amiket most szereztünk az elmúlt egy-két évben, és ez nem hatott rám, és nem azért alakult így a darab, hanem maga a mű más irányba koncentrál, más irányba fókuszál, de nekem személyesen, ha már így alakult, elmondom, hogy van olyan élményem, olyan írásos esszé, vagy olyan interjú, amik kifejezetten optimisták a jövőt tekintve. Ezt csak így zárójelben mondom, hogy ebben a rettenetesen komor pánik hangulatban, amiben vagyunk, és félelemben, mert mindannyian abban vagyunk. Gyorsabb lett a szívverésünk mindattól a sok mindentől, ami fel kell dolgoznunk, de valójában vannak olyan nézetek, amelyek arra koncentrálnak, hogy milyen módon segíthet ez az emberiségen a jövőben, akár olyan módon, hogy a hulladék hogyan kerül aztán a végtelen világűrbe, és nem kell a Földnek elpusztulnia. Ezt tovább tudja gondolni ez az egész rendszer. A másik lehetőség persze az, amitől mindannyian tartunk. De ez a mű szerencsére a humorról, a humánulról, a szerelemről szól, és nagyon szellemesen, nagyon sokrétűen, és valójában egy pár embernek a története, és nem az emberiségé. Illetve pár embernek és egy humanizált robotnak, akiről a végén nem tudjuk eldönteni, hogy valójában embere vagy nem, vagy lényeges-e tulajdonképpen az, hogy miben különbözik valaki az embertől, és hol van az a határ.
Pont emiatt féltem attól, hogy nem lehet jó vége, mert hiszen a darab egyik pontján az egyik ember közelműködője az előadásnak elmondja, hogy az emberek fel tudnak készülni a szerelemre, de egy robot nincs erre programozva, és hogyha a szerelemmel, mint érzéssel találkozik, nem fogja tudni kezelni, teljesen összeomlik a programozottsága. És ugye végig szó van arról, hogy esetleg érdemes lenne kitörölni mindent, és újra programozni. Azért tudott ilyen személyiségé válni, mert volt benne valami programozási hiba. Viszont ettől létrejött egy teljesen emberszerű személyiség, emberszerű érzésekkel. És itt van az, hogy te is azt mondod, hogy most akkor robottal van dolgunk, vagy emberrel van dolgunk.
Igazából az, hogy őt szeretik, az menti meg.
Számít ez egy robotnak?
Hogy látszik, hogy mindenkinek, vagy mindennek csak ez számít. Hogyha a szeretetet vált ki, valódi szeretetet, még akár egy tárgy is, akkor lehet, hogy az nem is tárgy, és hogyha szeretve van valami, akkor lehet, hogy egészen más módon értelmeződik, más narratívát kap, megváltódik, stb. Ezek nagy szavak, de valójában erről szól a történet, hogy a humánum az nem feltétlenül egy humán lényben nyilvánul meg, hanem megnyilvánulhat tulajdonképpen nagyon sok attribútumból, ahogyan egy szétesett embert is tulajdonképpen meg tud váltani a szeretet, ugye szétesett robotot is meg tud váltani a szeretet, de a szeretetet meg ő váltotta ki. Szóval ez egy ilyen különös találkozásnak a története.
Nagyon inspiráló a maga darab. Ez abszolút átjön, rendkívül sok energia van ebben az előadásban, tánc van, zene van, és úgy elsodorja a nézőt. Tényleg át lehet érni egy ilyen katartikus élményt, azt kell mondjam.
Nagyon jó társulattal sikerült ezt létrehozni, akiknek nagyon passzol mindaz, amit látunk. Méhes László egy valódi pedagógusa a humornak, és egy mestere mindennek a szakmának, és egyrészt mint rendező is hatalmas tapasztalattal rendelkezik. Ő maga is mindez, ami belekerült ebbe a Chandler nevű fickóba. A Varga Jánosára egészen remek képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy hiteles legyen ez a magas színvonalú aktoid, akit látunk. Kovács Tamás egy nagyon erős energiákkal rendelkező, szóval nagyon jól esett találkozni a társulattal, akik az aktoidokat játszották, azok nagyon sokat adtak hozzá, nagyon sok alázattal, és hát bele kellett mindannyiunknak élni magunkat ebbe a világba.
Egyszerűek a jelmezek is.
Pihanyi Ildi a jelmez, én szerintem elképesztő, amit látunk, és nagyon sokat ad hozzá ahhoz, hogy ezt elhiggyük, és hát a Berebes Zoltánnak a világa díszletet. Nehezen szültük meg, hogy ez hogyan alakul ki, mert nincs referenciák, nem nézünk könyveket a múltból, illetve nem akartuk csak ellopni mindazokat, amiket filmből láttunk, hanem mi magunk is agyaltunk, ötleteltünk, hogy ez hogy jöhet létre. Ceglédi Zsombor hozott animációkat, amik által látjuk a kilátást, és a háromdimenziósá vált hologramot próbáltunk létrehozni. Kovács Gergely Csanád a robotoknak a mozgásában, és így együtt a Pesti Szélnek a rendkívüli személyzetével. Szerintem ebben az épületben ez egy csoda, hogy létrejött.
Ellen Eggburn igazából komédia. A Pesti Színházban látható előadást Szabó Máté rendezte. Őt hallották. A dokumentumfilmek szerelmeseinek még 3 napjuk van arra, hogy a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál filmjeit megnézzék, de a közönség továbbra sem maradt különleges filmes kínálat nélkül, hiszen alig, hogy február 1-én véget ér az a rendezvény, február 2-án már is kezdődik egy újabb, a 45. Magyar Fémszemle. A február 8-áig tartó fesztiválra több mint 450 nevezés érkezett, ezekből lehet majd megnézni egy széles válogatást a budapesti Corvin moziban, mindössze 1000 forintos jegyárért. A Magyar Fémszemlének, egykor Játékfémszemlének nagy múltja van. Az elsőt 1965-ben rendezték meg. 2012-ben már csak egy fapadosra sikeredett fesztivál jött össze Tar Béla szervezésében. Aztán következett egy 13 éves szünet, majd tavaly Muhi András producer kezdeményezésére újra lett Magyar Fémszemle. Őt kérdeztem, úgy is, mint a filmszemle igazgatóját a tavalyi élményeiről, és arról, hogy mi várható az idén. 13 év után tavaly megrendeztétek a 44. filmszemlét, és akkor ennek óriási jelentősége volt, de elsősorban ti nagy izgalommal vártátok, hogy vajon visszajön-e a közönség, visszajönnek a filmesek, hogy meg akarjanak jelenni ezen a filmszemlén, és vissza akartak jönni.
Mondhatom neked, hogy az egy hét az nekem egy lebegés volt, mint egy filmforgatásnál is, hogyha megvan szervezve, akkor a forgatás megy, tehát jól megszerveztük magát az eseményt. És akkor itt nekem volt egy törzsasztalom a Corvinnak a büféjében, ahol egyébként felvonult az egész filmes szakma, mert annyira örültünk egymásnak. És igen, ez volt ebben a legjobb, hogy rögtön visszajött az a régi filmszemle hangulat, amikor úgy 6-tól 11-ig a Csilláron is lógnak, és persze nézzük a filmeket is, de ezek a találkozások adták a saját borsát, és olyan volt az egyébként nem kicsi Corvinnak a földszinti része és az első metű karéja, mint hogyha a 7-es buszon utaznánk csúcsforgalomban, annyian voltak.
Ugye a 43. filmszemlét, ami 2012-ben történt meg a tavalyi előtt utoljára, Tar Béla szervezte, neki volt köszönhető, az az úgynevezett fapados filmszemle, ahogy ő minősítette azt az eseményt az előző filmszemlék után, és most nagyon szomorú, hogy meghalt. Tavaly, amikor egyébként 70 éves volt, életműdíjat adtatok át itt a 44. Magyar Filmszemlén, most már csak az emlékezésre maradt lehetőség.
Igen,
mit gondolsz te róla, aki ugye nagyon régóta benne vagy a filmkészítésben, mint producer, mit gondolsz az ő filmes pályafutásáról?
Én azt gondolom, hogy a Jancsói örökségnek az egyenes folytatása a Tar Béla, és a Tar Béla köpönyegéből bújt ki az a középnemzedék, aki ugyancsak európai vagy világhíre vitte a magyar film hírét. Tehát ugyan Tar Béla nem is utánozza a Jancsót, de van egy közös bennük, ez a hosszú snittek. És a hosszú snitteket átvették a Tar Béla után jövő következő nemzedék, a Fliga Bence, a Mundrucó Kornél, a Nemeseles László, a Kenyeres Bálint, a Buvári Tamás, tehát egyszerűen néven tudom nevezni, és most például az olasz Renátónak a debütáló filmjét, amit 2-3 hónapja mutattak be a magyar mozikban, kreatív producernek van kiírva a Béla, és látom is a képeken, hogy ő ott hatással volt ennek a filmnek a formájára, a kialakulására. És most én csak a magyar hatásokat mondtam el, de hát ő tényleg nemzetközileg a number one elismert filmrendezőnk, már a Jancsónál is jobban ismerte a nemzetközi szcéna. Nyilván most a Krasznahorkainak a Nobel-díja az még megemelte őt, érthetően és megérdemelten. Egyébként produceri szemmel én nagyon örülök, hogy nem sodort össze vele a szél, mert az ő öntörvényűsége, az a hajthatatlansága, ahogy ő a filmeket kinehézkedte. Nem is tudom, a filmtörténetben talán Tarkovsky még olyan érthetetlen, hogy mondjuk a szovjet viszonyok között hogy tudott az életmű megvalósulni, aztán Olaszországba emigrált. Szóval nagyon nehéz játékfilmet készíteni, és elsősorban azért, mert nagyon sokba kerül. Na most Ráadásul, hogyha az életmű egy kísérleti életmű, mert Carvel ez egy experimentális filmes. Tehát Hollywoodban oké, hogy el vannak tőle ájulva a meghatározó rendezők, de ő annyira feszegette a filmnyelvnek a lehetőségeit, már közhelyszerű, hogy a Sátán tangói a 7,5 órával már valahogy nem is filmot, már mint hogyha valami más dimenzióba kerülnénk, ahogy például az Eszterházi meg is írta. És mellesleg nem értek vele egyet, amikor a mozikba játsszák, és két szünettel. Nem kell szünetet tartani, nem úgy találta ki a Tar Béla. Az úgy tud ránk terpeszkedni az a film. Tényleg a film nagyon ritkán éri el a szép irodalmi minőséget. Tar Bélának ez nem egyszer sikerült, ami az én szememben a legnagyobb dolog.
Hogyan fogtok emlékezni Tar Bélára a 45. Magyar Filmszemlén?
Azt gondolom, hogy az ő halála az a filmszemlén is túlmutató esemény olyan értelemben, hogy szeretném bevonni például a rendezői kart, vagy az operatőri kart, vagy az irodalmárokat, hogy mi lenne egy méltó megemlékezés. Tehát az az evidencia, hogy legyen róla egy kerekasztal beszélgetés, ahol megfelelő súlyú az ő életművét ismerő emberek beszélgetnek, hát ez az A betű. Én remélem, hogy lesz még valami más, és még ez körvonalazódik.
Akkor nézzük a mostani filmszemlét. A tavalyihoz képest, a 44-hez képest mi lesz az újdonsága a 45. Magyar Filmszemlének?
Ami abszolút újdonság, hogy a videóklippeket is beemeltük a versenykategóriák közé. Én azt gondolom, hogy a filmszemle szó valóban az összes mozgóképet lefedheti, ami Magyarországon készül, úgyhogy még nekem vannak ötleteim, hogy hogy lehetne még tovább feszegetni a kereteket, de most először nagyon örülök, hogy a videóklippet tudomásul vette a szemletanács. Egyebekben pedig a dokumentumfilm kategóriát tovább szofisztikáltuk, amennyiben tudományos ismeretterjesztő és portrésorozatot leválasztottuk a klasszikus dokumentumfilmről, valamint az animációs sorozatokat is beemeltük, mert hát idén nincs ugye hosszú animációs film, és kvázi a hosszú animációs filmeket ezzel váltjuk ki.
Összesen hány filmet fog látni a filmszemlének a közönsége?
Versenyben olyan 150-et, ebben most mindenki, igen.
Kísérleti filmek.
Igen, kísérleti filmek is lesznek.
Televíziós filmek.
Televíziós sorozatok lesznek. A televíziós film az játékfilmnek jelentkezhetett volna, de hát már nincsenek tévéfilmek. Egyébként egy filmszemle nagyon pontosan leírja a magyar film jelenlegi helyzetét. Most persze örülhetünk, hogy 450-en jelentkeztek, de hát azért az állami támogatás jelenléte az markánsabban is jelentkezhetne, és főleg jó volna, hogyha most már lassan a minőségi filmeket támogatnák. Engem mindig meghat ez, hogy ebben a népben úgy tűnik, hogy a filmkészítési szenvedély, ez újra és újra éled, mert például a játékfilmek között is 10 első filmünk van. És hát a kisfilmek, meg a rövid dokument, a kísérleti, ezek mindig a fiataloknak a műfajai, sőt, az animációban, a régi nagymesterek pénzhiányában nem készítenek már filmeket. Tehát jó szerint nevezhetnénk lassan egy diákversenynek, az egy más kérdés, hogy mellesleg marha jók, mert ugye a Momen meg a Metu ontják az újabb és újabb tehetségeket, akiket a nemzetközi is visszajelez. Tehát nem én találom ki, hogy ők nagyon jók, hanem egyszerűen tarolnak a nemzetközi fesztiválokon, csak ugye ez a nagy közönség számára nincs annyira nagy dobra verve.
Milyen fontos eseményeket emelnél ki a filmeken kívül?
Átpasszoltuk egy kicsit a labdát már tavaly is a szakmai szervezeteknek. A rendezők, az operatőrök, a vágók, a hangmérnökök, Brancsa, és ők szerveznek a saját köreikben kérdéseknek az agyonbeszélését. Tehát lesz legalább 5-6 ilyen szakmai beszélgetés, de nagy örömömre jelentkeztek az egyetemek. Néhány egyetem összeállt, ahol mozgókép és média oktatás folyik, és ők kiadnak egy legjobb játékfilmdíjat minden évben. Ez független a szemlétől, de behozzák hozzánk ezt az eseményt, tehát nálunk fogják átadni, megünnepelni az ingában. És ami szerintem a filmszemle leglényege, az az egyes alkotásokról folytatott beszélgetések, és ezeket is megrendezzük. Tehát, hogyha egy alkotó megjelenik az egyes filmes blokkok után, tehát mit tudom, hogy csütörtökön lemegy az ötös kisjátékfilmes blokk, abban van 5 film, másnap megbeszéljük, akkor ott valós visszajelzéseket kapnak, mert az előzsűri fog velük beszélgetni, akik kiváló szakemberek. És mondhatom, hogy amióta nincsenek stúdiók, azóta ugye kiről beszélgetnének ezek a gyerekek, vagy középkorú alkotók a filmjeikről. Mert az nagyon más, hogyha a barátomnak tetszik, meg a családomnak, de adott esetben, hogyha aki velem egy pályán fut, annak a vélemény is előkerül, azt tekintem egy hiteles visszajelzésnek.
Nagyon sok díjat kihozta Magyar Filmszemle, zsűri, ugye, mindenféle kategóriában. Tényleg milyen elismertsége van annak, aki elmondhatja magáról majd a művéről, hogy a 45. Magyar Filmszemlében én lettem a legjobb operatőr, vagy a legjobb dokumentumfilmes, vagy a legjobb színész.
Hát mondhatom neked, hogy amikor még gyakorló filmes voltam, nekem nagyon nagy boldogság volt mindig nyerni bármelyik filmen, bármelyik kategóriában. Én magam 3-szor nyertem produceri díjat, ezekre vagyok a legbüszkébb. Tehát ezek, hogy mondjam, segítenek tovább élni. Ezek nagyon fontosak. Annyiban kiigazítanálak, hogy nincs sok díj. Kategóriánként 3 díj van, ami nem számít soknak, ahhoz képest, hogy mit tudom én, jelentkezett 140 kisfilm, rövidfilm, és végül fognak kapni egy legjobb film, egy legjobb rendező és egy külön díjat. Épp ezért, hogy legyen súlya. Valóban a játékfilmben van több díj, de az is egy hagyomány, hogy akkor ott a legjobb színész, a legjobb színésznő, akkor operatőri díj is van, hangdíj, vágódíj. Tehát valóban a játékfilmben tűnhet úgy, hogy szórjuk a díjakat, de mondhatom neked, hogy a játékfilmdíjaknak is nagyon nagy jelentősége van, mert mégiscsak aki kap egy rendezői díjat, idén 35 film jelentkezett, hát arra szoktunk emlékezni.
Játékfilmes zsűri?
Annak nagyon örültem, hogy első szóra mindenki elvállalta, nagyon fontosnak tartom, hogy hiteles személyek legyenek, hogy a díj díjaknak súlya legyen. Idén Gárdos Péter rendező, Hajdú Szabolcs rendező, Pohárnok Gergő operatőr, Onodi Eszter színésznő, valamint László Sára, aki egy nagyon jó fiatal producer, aki ráadásul szemben az idősebb korosztállyal egyáltalán nem nyafog és nem várja, hogy segítsenek rajta, hanem valahogy Európában összegerebjézi a pénzeket, amit én most már nem tanulok meg tőle, de így kell csinálni ilyen helyzetekben.
Mondanál egy-két filmet a játékfilmek között?
Ami evidencia, az az Enyedi Ildikó filmje, a Nemeseles László filmje, akkor a Fliga Bencének a Jimmy Jaguárja, látni fogjuk Pálfi Gyurinak a Tyúk című filmjét. Tehát ilyen értelemben egy nagy évünk van. Mert azoknak, akiknek folyamatosan dolgozniuk kell, és meg kéne szakadniuk a munkába, mert éppen olyan formában vannak, most váratlanul úgy álltak a csillagok, hogy előkerültek például a Török Feri egy dokumentumfilmmel.
Február 2. és 8. között rendezik meg a budapesti Corvin moziban a 45. Magyar Filmszemlét. A fesztivál igazgatóját Muhi András producert hallották. 45. Magyar Fémszemle játékfilmes zsűriének egyik tagja, mint hallhatták Muhi Andrástól, Hajdú Szabolcs filmrendező színész lesz. Saját rendezéssel az idén nem szerepel, de ő játssza a főszerepet a versenyprogramban induló Minden rendben című filmben, aminek a rendezője Sós Bálint Dániel. Őt kérdeztem.
Minden rendben. Ez az első nagyjátékfilmed. Ez egy nagyon kemény történet, fekete-fehérben. Volt valami személyes indítékod akkor, amikor ezt a filmet így kitaláltad, mert te vagy a forgatókönyvíró is, tehát a fejedben született meg az a történet, hogy van egy anya nélkül maradt csonka család, egy apával és két fiú gyerekkel, az egyik már nagyobb kamasz, a másik a kicsi kamasz, ő van a fókuszban, és az apa. És itt történik egy X-er, erről később. Tehát a kérdésem az, hogy ez a te történeted-e, vagy kitaláltad, vagy hallottad?
A forgatókönyvet ketten írtuk Nagy Végergővel, de az ötlet, az alaptörténet, ez tőlem jön, és abszolút személyes. Nyilván nem ez a konkrét történet esett meg velem, de hogy így az a dilemma, amiben az apuka van, sokkal kisebben, az abszolút az én életemben jön. Mondjuk csak egy példa, a játszótéren a gyerekeim elveszik valakitől a valamiét, és lelöknek egy másik gyereket, és rohannak hozzám a másik gyerek szülei, hogy rakjak rendet, és így egyszerre tolul felém, hogy megmondjam a gyerekeimnek, hogy mit lehet tenni, mit nem, hol húzódik a határ, hogy neveljem őket, másrészt meg így azonnal, hogy na hátrébb, emberek, ez az én családom, ezt mindig elintézem, semmi közöttek hozzá, és így védőként álljak oda a gyerekeim és a nagyvilág közé. Ez egyszerre így mind a kettő hatalmas erővel tör föl, és ennek az ambivalenciája az, ami így megfogott, és így ezt akartam filmre vinni. És aztán pedig a főhős csetlés a botlásaiban rengeteg mindenben benne vagyok én, hogy így hát ezt vagy én is csináltam, vagy én is csinálhatnám, tehát abszolút csak ilyen őszinte magunkban nézéssel lehet hitelesre írni.
Már majdnem elmondtad a történetet, amit példaként felhoztál.
Az apának ez a dilemmája, ez nem titok, tartogat még a film elég csavart, amit nem szeretnék tényleg spoilerezni, de az alap helyzet, hogy a fia okoz egy balesetet, és hogy így ő az egyetlen szemtanú, és hogy döntenie kell, hogy így ezt bevállalva ott helyben a magyar igazságszolgáltatásra bízza a gyerek sorsát, vagy hogy letagadja, akkor meg egy ilyen megkérdőjelezhető morális példát mutat. Tartogat még elég csavart és érdekességet a film, amiről már tényleg nem beszélnék.
Analógia szerűen bármelyikünkkel megtörténhetnek hasonló történetek, amikor el kell döntenünk, hogy beállunk valaki mögé, bevállalunk hazugságot, vagy nem vállalunk be hazugságot, féltjük a gyerekünket, a hozzátartozónkat, a bárkit, mi hazudunk-e az ő javára, vagy pedig hagyjuk, hogy keresztre feszüljön az illető, miközben féltjük. Ezek borzasztó bonyolult érzések.
Még ez alatt rejtőzik az, ami filmtelen erénye, hogy szerintem is sokkal ritkább az életben az a jelenség, ami viszont filmekben ezrével fel van dolgozva, vagy én tudom, mi a jó, és már csak át kell lendülnöm azon az X akadályon, hogy aztán győzedelmeskedjen a jó. És szerintem is sokkal általánosabb emberi alapélmény, hogy így van egy szituáció, amiről azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez a jó, de ha kicsit belegondolok mondjuk az ő szemszögébe, akkor abban is igaza van, és abban a szemszögből meg az a jó, de ha belegondolok hosszú távon, viszont ez lenne a jó. A probléma nem az, hogy ha már eldöntöttem, mi a jó, azt, hogy lépem meg, hanem hogy így elnavigáljam magamat, és kialakuljon egy saját nézőpontom azzal kapcsolatban, azzal sok jónak tűnő nézőponttal és úttal kapcsolatban, ami fölvesz, és szerintem ez az emberi alapélmény, hogy így eldönteni azt, hogy melyik jó a jobb, a fontosabb. Sokszor nincs válasz.
Fekete-fehérben forgattad a filmet. Miért?
Mert minden rendező arra álmodik, hogy olyan filmet készítsen, ahol a tartalom és a forma az ilyen tökéletes. Itt az volt a mi iránytünk, hogy ez egy ilyen időtlen történet. Felismerem, hogy Budapest és ez a minimalista lakóterek a minden, tehát próbáltunk mindent elvenni, ami korrajz vagy karakterrajz. És hogy csak azt mondom, hogy itt a lelki folyamatok hangsúlyozódnak ki.
Hajdú Szabolcs a főszereplő. Valószínűleg nagyon tudatosan választhattad Hajdú Szabolcsot erre a főszereple, mert én azt gondolom, hogy neki van egy olyan karaktere, aki ezt a téblágoló, frusztrált, problémás apát tökéletesen meg tudja jeleníteni. Tehát abszolút hitelesen tudja hozni ezt a szerepet, pláne ha visszagondolunk Szabolcs előző filmjeire, ahol hasonló karaktereket kiválóan megoldott már.
Igen, de közben pont, hogy nem tudatos, hanem nagyon intuitív nálam az összes ilyen casting folyamat, az van, hogy így írás közben próbálom nem elképzelni, hogy fizikailag hogy néz ki az ember, nehogy a casting során csak azt keressem, és közben elmenjenek mellettem a jó opció. De mindig az van, hogy jönnek az emberek, jönnek, aztán egyszer csak aha, ő az. Körvonalazhatjuk, hogy miért jó ő ebben. Szerintem van valami olyasmi, hogy egy ilyen vonzó jelenség közel enged magához, de közben bárki bármit mondana róla, én úgy el tudnám hinni. Rosszat is, jót is. Ez állt neki jól, hogy megyek a bénázásával is, és közben meg empatizálok azzal is, hogy ezeket miért csinálja. Tehát, hogy így minden jót, minden rosszat így el tudok fogadni tőle.
És számomra ő az a fajta színész, aki tökéletesen el tud hitetni mindent. Tehát azt gondolom, hogy saját magát játsza.
Ő a kamera előtt pont ugyanolyan, mint a kamera mögött. Zéró mesterkéltség, zéró eljátszás a szöveggel kapcsolatban abszolút szabadság volt, tehát, hogy így, amint valami nem hangzott jól a szájából, már át is írtuk ott a helyszínen, kerestük az igazat.
Minden rendben. Sós Bálint Dániel beszélt filmjéről, ami szerepel a február 2. és 8. között a budapesti Corvin mozival megrendezendő 45. Magyar Filmszemle versenyprogramjában. Január 22-e óta játsszák a hazai mozik K.L. Csaba filmjét, a Magyar Menyegződ. A Békési Miksa forgatókönyvéből készült alkotás két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 80-as évek elején Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. A kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek, s hamarosan olyan döntéseket kell meghozniuk, amelyek következményei kiszámíthatatlanok. A zenés, táncos, romantikus film operatőre és producere Lajos Tamás. A főszerepeket Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Kövesi Zsombor alakítják. A további szerepekben láthatjuk még Bubik Rékát, Györgyi Annát, Lengyel Ferencet, Ertlün Balást, Rohonyi Barnabást és Znamenák Istvánt. A filmben a táncház mozgalom olyan legendás képviselői is megjelennek, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Farkas Zoltán Batyú, Tóth Ildikó Fecske, valamint a muzsikás együttes. A koreográfiákat Zsurávszki Zoltán, Zsévince Zsuzsa és Mihály Gábor alkották, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes művészei táncolják, Az autentikus dallamok Pál István Szalonna zenei szerkesztő, zenekarvezető irányításával csendülnek fel. A Magyar Menyegző világpremierje az A kategóriás Tallinni Filmfesztiválon volt. A rendezőt K.L. Csabát hallják.
Ez egy nagyon nagy dolog, mert egy tulajdonképpen ilyen romantikus, vagy mondjuk úgy, hogy érdemes témát, ami a 80-as évek elején játszódik, és hát nagyon sok tánc van benne, azt felfedez egy nemzetközi fesztivál, és ők mindenképpen akarták, hogy ott legyen, és ez legyen a világpremiére.
Te se véletlenül mentél vissza ebbe a korszakba, hiszen akkor még éltek azok az igazi erdélyi gyökerek. Kornis Péter is mindig beszél erről, hogy az utolsó pillanatban még sikerült neki fotográfusként megörök kíteni, és ez egy nagyon fontos pillanat volt, hogy megőrizzük ezt az értéket a magyar kultúrának.
De Kornis Péter jelen van a szellemiségében. Szerettük volna egyébként, hogyha a filmben szerepel is, mint fényképész a Lagziba, de azt nem tudta elvállalni. De a Lajos Tamás, a producer és az operatőr is nagyon mélyen merített ebből a képi világból. Ez pedig tényleg az utolsó pillanatok egyike. Tőszegi Tekla, az ottani Kartaszegi Múzeum igazgatója. A jelmezeket, az esküvői viseleteket egyenként családoktól szedte össze, ugye egy több mint 300 fős Lagziról van szó, tehát nem volt kis teljesítmény, és hát lenyűgözőek ezek a viseletek. De a zene is, és a tánc is.
És ez egy romantikus, fikciós történet különben. Törőcsik Franciskával a főszerepben. Törőcsik, és még van két fiú.
Törőcsik Franciska, Kovács Tamás, a két főhős, és Kövesi Zsombor, aki a barátja Kovács Tamásnak a filmben. És a Rohonyi Barnabás, van egy harmadik film is, aki pedig az Antihőszt játsza. Szeretettel ajánljuk mindenkinek. Tényleg egy felemelő, lélekemelő film, és valami olyan betekintést nyerhetünk ebbe a lenyűgöző kultúrába, ami egyébként az én alaptörténetem, amit én kaptam 1980-ban, amikor először Erdélyben jártam.
Tegnap óta játsszák a mozik a Magyar Menyegzőt, K.L. Csaba zenés, táncos, romantikus filmjét. A mai műsort a filmet végigkísérő kalotaszegi muzsikával zárjuk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
A Szent István Rádió. Hagyomány és